Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk ezen a szent napon, hogy magasztaljunk, dicsérjünk téged, áldjuk a drága szent nevedet. Köszönjük a friss olajat, drága szent szellem, amit kiárasztasz ránk. A szent vér alá helyezzük ezt a mai összejövetelt. És köszönjük, atyám, a szolgálóangyalok segítségét, közreműködését. Hálákat adunk, Úr Jézus, a dicsőséges és háromszoros megváltásért, a győzelemért, a kiontott drága szent véredért, a megtört testedért, amiben elhordoztad a tüneteket, a betegségeket, a fájdalmakat a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Köszönjük az ígéret, ami világossága számunkra. Minden napon útjelzőket rendelünk magunk mellé, hogy tudjuk tartani a helyes irányt. Köszönjük, atyám, hogy mi a te védő szárnyaid alá bújhatunk, és oltalmat találhatunk minden időben. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te itt vagy közöttünk. Mert azt ígérted, ha ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, te megjelensz. Köszönjük, atyám, hogy az újjászületés által a te gyermekeid lehetünk. A királyságodba tartozhatunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy átemeltél bennünket a sötétség hatalmából, a világosság országában. Köszönjük, atyám, hogy az imáink hathatósak, és a hitünk az ige hallása által napról napra növekszik. Köszönjük, atyám, hogy embereket halászhatunk, és beszólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről és nyugatról. Megvalljuk felettük, hogy lehullott a sötétség lepre a szemükről, és meglátják, atyám, a te dicsőségedet. Nem tudnak ellenállni a hívó szavadnak, a Szent Szellem vonzásának, a szolgálóangyalok invitálásának. Bejönnek a te jelenlétedbe, és ott növekednek. Profétálunk, atyám, a szeleknek. Kérjük, hogy az északi szél hozza meg Isten dicsőségét és akaratát mindannyiunk életében. És szólítjuk a déli szelet, hogy hozza meg az ellátást mindannyiunk számára. Hálát adunk, atyám, a keleti szélért, amely elsöpri az ellenségeinket, és a nyugati szélért, amely hozza a helyreállítást a Jézus nevében. Dicsérünk és magasztalunk téged, Uram. Örvendezünk benned, mert az Úr öröme a mi erősségünk. A Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy légy emberhalász. Halleluja! Él az Úr! Szeretettel köszöntünk benneteket! Áradjunk a tegnapi olajban, mert tegnap festen voltunk, és hoztuk azt a gyönyörűséges jelenlétet, és a tegnapi tanítás is Jézus nevéről szólt, hogy mennyire fontos, és egy képet szeretnék elétek tárni, hogy könnyebben lehessen ezt megragadni. A tévében megy a Szulajmán című sorozat. Az udvari nép, amikor ott jön-megy, és megjelenik a Szulajmán, akkor valaki elkiáltja magát, hogy tisztulj! És mindenki félreáll. Egy földi uralkodó valamilyen ranggal bír. És a népek javarésze aláveti magát. De hol van ehhez Jézus? Jézus rangja, Jézus neve. Mert az ige azt mondja, hogy Jézus neve mindenek felett való. Tehát még a Szulajmán hatalma, még a Szulajmán hatalmi pozíciója és neve fölött való. Tehát, ha mi kimondjuk Jézus nevét, akkor ugyanaz történik, mint amit a filmben lehet látni, hogy szétrebben a nép. Ha mi Jézus nevét kimondjuk, akkor a démonok szétrebbennek. Ez a lényeg ennek. A tegnapi alkalom végén egy olyan szeretett ölelésben volt részünk a Szent Szellem által, a szolgáló testvéreken keresztül, hogy az a 5-6 beszélgetés, ami tegnap történt, az felért az alkalomnak az értékével. És a végén még tudtunk beszélni azzal az Ibolyával, akinek a felvételét nemrégen meghallgattuk. Az evangelizációs üzenetet, hogy hogy veszed a bátorságot. Ő is ott volt. Fantasztikus volt a tegnapi nap. Mindenhonnan csak a szeretet áradt. Hálát adok az Úrnak, illetve a nyitott szívetekért és a halló fületekért, mert a múlt héten már örvendezett a szívem, hogy az oltáron volt egy csokor virág. Mai nap 2 csokor virág van. Dicsérjük az Urat, igen. Nagyon régen említettem már a gyülekezetnek, hogy a Szent Szellem elhív gyülekezetekben, és látok erre példát, virágfelelős, gyertyafelelős, és most azt látom beindulni, hogy a szíveteket az Úr felindítja erre. Ez is egy szolgálat. Fogunk imádkozni ma azért a 2 rendőrért, akit szombaton bombatámadásért, úgyhogy az Úr elé emeljük őket. Végére értünk a Szent Szellem vezetés tanításának, és most az angyalok szolgálatát tanulmányozom. Nagyon jó téma, és nagyon kevés tanítás van róla. A mai tanítás az újjászületésről fog szólni. Pesten is nemrégen hangzott el az újjászületéssel kapcsolatos tanítás, és hogyha Jézus megismétli legalább 3-szor, hogy szükség néktek újonnan születnetek, akkor erre oda kell figyelni, rá kell fókuszálni. Mert az újjászületés nélkül senki nem kerülhet be Isten országába. Ez a lényege. És hálát adunk Istennek, hogy mi már tudjuk, hogy hogyan vihetünk be másokat Isten országába. Ezért készülnek a naptárak, asztali naptár, kártyanaptár, úgy, ahogy tavaly is volt. Évit kérem fel a mai tanításra. Fogadjátok szeretettel.
Szeretettel köszöntelek benneteket mai napon. És a pásztorunk említette, az újjászületésről fog szólni a mai tanítás, ami egy életbevágóan fontos téma. Sokszor hallottatok már róla, mert nagyon sokszor megemlítjük pásztorok, és nektek is tudni kell, hogy ez nagyon fontos dolog. Ezeket az alapokat mélyen a szívünkben kell táplálni, hogy át tudjuk adni ezeket a világban elveszett embereknek. Erről beszélni kell, és sokszor kell erről beszélni, hogy megértésünk legyen, minél mélyebb megértés. Először nézzük meg az ember felépítését. Mindenkinek tudnia kell az elveszett világban is arról, hogy az ember 3-as felépítésű szellemi lény. Szellem, lélek és test. Az 1 Tesszalonika 5.23-ban megvan ez írva. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Ebből az igéből látszik az, hogy az egész lényünket meg kell őrizni. Mert az Úr Jézus elvégezte kereszten a megváltást, ezért a szellemünk, testünk, lelkünk teljes épségben működik. És ennek így is kell maradnia az Úr Jézus eljöveteléig. Ezt meg kell őriznünk, ez az ige elmondja. Tehát az ember igazi valója a szelleme. Van lelke és testben él. Az Isten szellem, és ő az embert a saját képére és hasonlatosságára teremtette. Ezért az emberi szellemi lény. Nézzük meg ehhez a János 4.24-et. Leírja a Szent Ige, hogy Isten szellem. Az Isten szellem, és akik őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják. Amen. Tehát Isten szellem, nem láthatjuk, nem tapinthatjuk. Ugyanúgy a mi szellemünk is ilyen. Tehát a mi szellemünket sem láthatjuk, csak a testet, amiben élünk. Azt látjuk. Az igazi valónkat nem látja csak Isten. Tehát írja az ige, Isten a szellemünkkel kommunikál. Tehát az angyali nyelven kommunikálunk Istennel. Úgy vagyunk vele a legszorosabb kapcsolatban, amikor nyelveken imádkozunk. Az ember szelleme a szellemvilággal tart kapcsolatot, például Istennel, vagy az angyalokkal tart kapcsolatot. A lélek területén működik az elme, amely az értelem, érzelem és az akarat világa. A teste pedig a fizikai világgal van összeköttetésben. Az igazi valós lényünk, amik mi vagyunk, a szellemünk, ami láthatatlan, az a fizikai testünkben él. Itt ebbe a földi sátorházba, a földi sátorházat, amit látunk, abban élünk. A szellemünk az hasonlatos a léggömbbe befújt levegőhöz. De mindegyik valóságos, mert a levegő is valóságos, meg a szellemünk is valóságos. Tehát amikor belefújják a levegőt a lufiba, akkor az megtöltődik. Amikor viszont kimegy a levegő a lufiból, akkor teljesen összeesik. Ugyanezt történik akkor, amikor a testünkből kiszáll a szellem és a lélek, akkor a test élettelenné válik. A következő a lélek. A lélek területén működik az elme, amely az értelem, érzelem és az akarat világa. A gondolkodásunk az a lélek területén működik, és nem az agyban van, csak az agyon keresztül nyilvánul meg. Ezeket nagyon fontos tudni. A fizikai testünk viszont az öt érzékszervünkön keresztül vagyunk kapcsolatban a világgal. Ez a látás, hallás, szaglás, ízlelés és tapintás. Jézus a kereszt halálával és feltámadásával hozott megváltást az emberiség számára, amelynek a legfontosabb része az örök élet. Mert ezzel biztosította elsősorban az örök életet, ami a legfontosabb. Az újjászületés következőképpen van hatással az embernek a hármas lényére. Tehát az ember szelleme teljes megváltást kap az újjászületés pillanatában. A lélek megváltásán pedig mindenkinek saját magának kell gondoskodni az ige megújításával. Isten igéjén lehet az elmét megújítani. A római levélben írja le a 12. fejezet 2. verse. Tehát ez egy folyamatos dolog, ez az elme megújítás. Ez nem egy pillanat alatt megy végbe. Az újjászületés egy pillanat alatt, az elménk megújítása pedig egy folyamatos dolog. Róma 12.2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Tehát azt írja az ige, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. Ehhez mondanék két igét. A 2 Korintus 4.4-et, mert ehhez hozzákapcsolódik. 2 Korintus 4.4. Azért kell az elménket megújítani, mert azt írja a 2 Korintus 4.4, hogy akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Tehát ezért kell, mert ebbe a világba születtünk bele, ebbe a gonosz világba, a tudatlanságba, mert nem ismertük Isten igéjét. És ezért kell újjászületni és megújítani az elmét. A Galata 1.4, az is kötődik ehhez, mert a mi drága Úr Jézusunk végezte el azt a munkát, hogy aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Amen. Tehát nagyon fontos az elme megújítása, mert így tudunk ezen a vonalon haladni az Úr Jézus Krisztusnak a keskeny útján, keskeny ösvényén. A testünk megváltására pedig ígéretünk van az Úrtól. Amikor visszajön, megdicsőlt testet kapunk, és megyünk vele. Isten arra teremtette az embert, hogy szellemi közösségben legyen vele. Kezdetben, amikor az Édenben megteremtette Ádámot és Évát, akkor közösségben volt az első ember Istennel. De amikor Ádám elbukott, a bukásával megszakadt ez a közösség. És ezáltal szellemi halál állapotába került az ember szelleme. Ezért életbevágóan fontos az, hogy az ember újjászülessen, mert ha a szellemi halott állapotából örök élettel ajándékozza meg az Úr, amikor kimondja az üdvösség imáját, akkor újra a közösségbe kerül az Atyával. Tehát visszaállítható ez a közösség, egyedül az újjászületéssel. Tehát az üdvösséget úgy lehet elnyerni, hogyha befogadjuk az Úr Jézust a szívünkbe, amivel elismerjük a kereszten bevégzett megváltó munkáját. Tehát azt a gyönyörűséges imát, amikor elmondtuk, akkor elhittük, mert szívvel hittük, és szájjal mondtuk ki, akkor hittük azt, hogy ő meghalt a kereszten, feltámadt, és ezt miértünk végezte el, és az ő szent vére által igazzá váltunk Isten előtt. Tehát igazként állhatunk Isten előtt. És ez csodálatos, hogy ez a megváltásban benne van. És ezt elhittük. Tehát, hogy a háromszoros megváltás valóságot öltsön, az az egészség, a bővölködés és az örök élet, ahhoz Jézus nevére meg kell keresztelkedni. Majd tovább szellembe fel kell növekedni. Az apostolok cselekedeteiben a 2.38-as igét nézzük meg. Azt írja. Péter pedig mondanékik, térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek eltörlésére, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Amen. És most felsorolom nektek a keresztségek fajtáit, és utána el is magyarázom. A Biblia alapján, mert benne van, mint a Bibliában. Tehát van először a gyermekbemutatás, a Jézus nevére történő megkeresztelkedés, a Szent Szellem keresztség, a bemerítkezés és a tűzkeresztség. Tehát először megnézzük a gyermekbemutatás. A gyermekbemutatásnak az a célja, hogy amikor a gyermek kicsi, és amíg nem ér el odáig, hogy tudatosan el tudja mondani az üdvösség imáját, addig egy isteni védelembe részesül, amikor bemutatjuk az Atya Isten előtt, a mennyei Atyánk előtt. Tehát addig, amíg nem tudja elmondani az üdvösség imát, egy védelem van felette. Megáldjuk az életét, megáldjuk a növekedését, és teljesen odáig, amíg ki nem tudja mondani a kicsi szájával, és tudatosan be tudja fogadni az Úr Jézus Krisztust. Ez nagyon fontos. És ez a gyermekbemutatás nem ad üdvösséget. Ezt nagyon fontos tudni. Lukács 2.22. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai a Mózes törvénye szerint, felvitték őt Jeruzsálembe, vagyis Jézust, felvitték Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Amen. A Jézus nevére történő megkeresztelkedés ad egyedül üdvösséget. Ez az egy. Ezzel lépünk be a mennyei királyságba. Ezért ez a legfontosabb keresztség. Apostolok cselekedeteiben nézzük meg a 19-es fejezet 5-ös versét. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. Amen. Tehát Jézus befogadásával az ember szelleme újjászületik, örök életet nyer, és ettől a pillanattól válik az ember keresztényé. A harmadik a Szent Szellem keresztség. Ez csak az üdvösség, tehát az Úr Jézus befogadása után lehetséges, tehát az újjászületés után lehetséges, amelynek során a hívő betöltekezik Istennek a szellemével, a Szent Szellemmel. Lukács 11.13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik. Amen. A következő a bemerítkezés. Más néven a vízkeresztség. Ez sem ad üdvösséget. Ez csak egy fizikális, ünnepélyes kifejezése szellemi történéseknek, templomba is leöntik öt keresztségkor a gyermekek fejét, de ez nem ad üdvösséget. Márk evangéliumban írja az 1. fejezet, 9-10-es verse, én egyszerű fordításba fogom felolvasni nektek. Abban az időben történt, hogy Jézus eljött a galileai Názáretből bemerítő Jánoshoz, aki bemerítette őt a Jordán folyóba. Amint Jézus feljött a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és a Szent Szellem galamb formájában leszáll rá. Amen. Tehát a bemerítkezés azt jelképezi, amikor lemerül valaki, tehát bemerül a vízbe, hogy meghalt Jézus Krisztussal együtt, és amikor kijön a vízből, akkor feltámadt Jézus Krisztussal együtt egy új életre. Tehát ezt jelképezi a bemerítkezés. És az utolsó a tűzkeresztség. A tűzkeresztség tisztító erejével Jézus visszajövetelekor fognak találkozni a hívők. Ehhez is van ige a tűzkeresztséghez, Lukács 3.16. Erről a tűzkeresztségről nem sokat ír a Biblia. Lukács 3.16. Felele János mindeneknek mondván, én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Ő majd Szent Szellemmel és tűzzel keresztel titeket. Amen. Ugye elküldte az Úr Jézus a vigasztalót, amikor felment a mennybe, az Atya jobbjára is, és valószínű, hogy amikor visszajön, akkor fog tűzzel keresztelni. Tehát ezt is ő fogja elvégezni, az Úr Jézus Krisztus. Tovább megyünk a beleszületni Isten családjába. Nem meghatározó, hogy melyik gyülekezetbe tartozik valaki. Az a legfontosabb, hogy melyik szellemi családba tartozik valaki. Tehát nem érdekes, hogy katolikus, református, evangélikus vagy. Mindegy, hogy melyik gyülekezetbe. Az a fontos, itt az a lényeg, hogy melyik szellemi családba. Mert kettő van. Kettő szellemi család létezik. Az egyik Isten királysága, a másik pedig az ördög birodalma. Isten ígéreteihez, a Biblia megértéséhez a kulcs, a legfontosabb, a szellemi újjászületés. És a következő ige sorból megláthatjátok, ami Jézus szájából származik, hogy milyen fontossága van az újjászületésnek. János evangélium 3. fejezetében íródik le ez az ige sor. János evangélium 3. fejezet 1-től 7-ig. Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémusz, a zsidók főembere. Ez azt jelenti, hogy egy vallási vezető volt ez a Nikodémus. Ez jöve Jézushoz éjjel, és mondta néki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Tehát ez a Nikodémus éjjel ment Jézushoz, mert nem merte felvállalni a többiek előtt nappal, de felismerte, hogy ő tényleg Isten fia, és elment hozzá éjjel, és bebizonyosodott, hogy ő tényleg Isten fia, mert senki nem tehet ilyen jeleket, csodákat. Lehet bárki. Nem tud ilyen csodákat tenni, csak az Úr Jézus. Tovább megyünk. Felele Jézus, és mondta néki. Bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. Itt a kulcs. Itt már az első példa, az első, először mondja neki Jézus, hogy újjá kell születni. Itt az első, ebben az ige sorba. Mert ha nem születik újjá, akkor nem láthatja meg Isten országát. Tehát csak úgy lehet a királyságba kerülni, ha újjá születünk. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheti az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Hát ez ugye elég buta kérdés, de ez a Nikodémus nem értette, mit mond neki Jézus. Mert nem tudta azt, hogy újjá lehet születni, hát honnan tudta volna. Nem tudta, hogy ő szellemi lény, nem tudott róla. És azt sem tudta, hogy ő szellemileg halott. És megkérdezte fizikai módon látta ezt, hogy születhetik-e. Azt hitte, hogy még egyszer meg kell születni az anya méhébe, de hát ez lehetetlen. Fizikai képtelenség. És Jézus újra elmagyarázta neki, vagy elmagyarázza neki, hogy felele Jézus, bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születhetik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Itt a víztől azt jelenti, hogy ige, tehát igét jelent. Tehát igétől és szellemtől. Tehát ki kell mondani az igét, ugye? Tehát itt mondja neki másodszor, hogyha valaki nem születik újjá. Következő, hatos ige. Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az. Ez mit jelent? Ami testtől született, azt mondják kint a temetésen, porból lettél, porrá leszel. És ez így van, mert Isten porból teremtett minket, sárból. Szellemünk pedig Istentől születtünk újjá szellemből, Isten teremtett minket szellemi úton, tehát az igazi valónkat Isten teremtette, és újjászületés az csak Isten szellem által lehet. Ha befogadjuk ugye az Úr Jézust, befogadtuk már, köszönjük az Úrnak. És a hetes ige, amikor harmadszor jelenik meg az újjászületés Jézus szájából. Ne csodáld, hogy azt mondám néked, szükség néktek újonnan születnetek. Amen. Tehát nagyon jó ez a felismerés, hogy tanítgatta Jézus ezt a Nikodémust, hogy bizony újjá kell ahhoz születni, hogy örök életünk legyen, és hogy bekerüljünk Isten országába, Isten királyságába. Nagyon fontos ez. És azt is ugye elmagyarázta, hogy az ember szellemi értelembe szülessen újjá. Jézus ezt is elmondta neki, elmagyarázta neki, hogy az emberi szellem újjáteremtéséről beszélt Nikodémusnak. Megmagyarázta neki. A drága Úr Jézusunk nagyon sokat tanította a tanítványait. És ha meglátjuk, hogy a négy evangéliumban így megy végig, hogy tanított minket az Úr Jézus, tanította a tanítványait, és ugye nekünk jó, mert a levelekben mi már tudjuk, és ugye amikor a Jézus felment az atyához, mikor megkapták a Szent Szellemet, utána értették meg a Szent Ígét. Hát mi is csak utána értjük meg, mikor a Szent Szellemmel betöltekezünk, és dekódoljuk, akkor értjük meg. Mert addig kódolva van, nem ismerjük az igét, igének az értelmét. Csak a Szent Szellem befogadása után. Tehát, hogy az embernek a halála után melyik hely lesz az örök otthona, az az újjászületés meglététől függ, amivel mindenki szabadon élhet. Nézzük meg a Márk 16:16-ot. Itt van bent a szabad akarat. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Tehát lehet választani. Vagy újjászületik valaki, vagy nem. Tehát a fizikai halál bekövetkezésekor a szellem és a lélek kilép a testből együtt, kilép a testből, és az örök otthonába költözik. Az újjászületéstől függ, hogy a mennybe vagy a pokolba. Az üdvösségnek van gyümölcse, az újjászületés és a megigazulás. A Biblia áldásainak átvételéhez szintén nagyon szükséges az újjászületés. Most nézzük meg külön, hogy mit jelent az üdvösség, az újjászületés és a megigazulás. Az üdvösség fogalma a sátán, vagyis az ördögnek a kötelékeiből való kiszabadulást jelenti. Kolosse 1:13. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Amen. Tehát kiszabadított minket abból a fogságból, és átvitt minket a gyönyörűséges országba. A görögben az üdvösség szónak sok jelentése van. Megváltás, tehát az újjászületés és az üdvösség az azért az kettő fogalom. Tehát az üdvösség nagyon sok minden benne van az üdvösségben, itt van a megváltás. Megszabadítás, megóvás, meggyógyítás, megőrzés, épés, teljessététel és gyarapítás. A szellemi újjászületés fogalma, azt már mindenki tudja kívülről, amikor Jézus tudatosan befogadjuk a szívünkbe, akkor újjáteremti a szívünket, a szellemünket. Ez a Szent Szellem átalakító munkája, és ez az ember szellemében történik, ami által az ember természete megváltozik, mert isteni természetet kap. Akkor megkapja azt a magot. Ekkor a Szent Szellem merít bele Jézusba. Nézzük meg a 2 Korintus 5:17-et. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. Amen. És megnézzük a megigazulás fogalma. Azt jelenti, hogy aki elfogadja Jézus megváltó munkáját, azt a kiontott szent vér megtisztítja. Ezáltal Isten szemében büntelenné válik, igazzá válik. A római levélben a 3. fejezetet nézzük meg, római levél 3. fejezet, 24-es, 25-ös ige. Megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az ő vérében, hitáltal, hogy megmutassa az ő igazságát, mert hosszú tűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket. Amen. Mennyi mindent elnézett a mennyei Atya nekünk az újjászületésünk előtt. Milyen hosszú tűrő volt. Na ezt tanuljuk meg tőle. De ettől még felelősséggel tartozunk itt a földön a tetteinkért. Ezért nem tehetünk meg akármit. Újjászületni kizárólag Jézus befogadásával lehetséges. És Jézus nevében kell megtenni mindent. Apostolok cselekedetei. 4. fejezet, 12. verse. És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Amen. Tehát csak Jézus neve által tudjuk ezt megcselekedni. Az újjászületést nem tudja megadni sem egy gyülekezeti tagság, sem egy vízkeresztség, sem a hagyományokhoz való ragaszkodás, és semmi más. Semmi nem tudja, csak Jézus befogadása tudja az újjászületést megadni nekünk. A János 3-ban, amikor felolvastam az igesort, annak ellenére, hogy Nikodémus egy vallási főember, Jézus mégis azt mondta neki, hogy újjá kell születnie szellemében, mert csak ezáltal kerülhet a mennybe. Tehát lehet valaki király, lehet valaki pap, lehet valaki országvezető, de ha nem fogadja be az Úr Jézust a szívébe, nem kerülhet a mennybe. Tehát nem tud értetenni semmit. Csak azt, hogy befogadja az Úr Jézust. Mindegy, milyen pozícióban van. Csak a belső emberünk születik újjá. Külső emberünk változatlan marad. Az újjászületéskor megkapjuk ezeket az isteni tulajdonságokat, és ez fokozatosan jelenik meg rajtunk a bensőnkből, ami kiárad. És ezek az emberi szellem gyümölcsei. Galata 5:22. De a szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség. Amen. Ezt mind megkaptuk a szívünkben, ezek növekednek is. Ahogy növekedünk a Szent Igében, a szeretetben, a békességben is. Minden drága jó gyümölcsben az ki fog jönni, és kiárad rajtunk mások fele is. Az üdvösség Isten ingyen ajándéka, amelyet az elveszett ember abban a pillanatban kap meg, amikor a szájával megvallja a Krisztusba vetett hitét, és ezzel élete urává teszi. A Róma 10-ben a 9:10 írja. Nagyon fontos, hogy a földi tartózkodásunk során fogadjuk be Jézust, mert csak ezáltal nyerhetjük el az örök életet. Így lehet csak örök életünk. Egy elhunyt ember már nem tudja megvallani a szájával Jézust. élete urának. Ezért nem tudja teljesíteni a Róma 10.9.10 feltételeit. Tehát ő már nem tudja kimondani. Jézus azért jött, hogy kiváltson bennünket a szellemi halál állapotából, és ezáltal tudjunk bővölködni az isteni fajta életben. János 10.10 írja, elolvasom, mert ugye ebbe a gonosz világba születtünk bele, ahol az ördög tönkre akarja tenni Isten teremtményét, az embert, de a drága Úr Jézusunk kimentett ebből. Mert azt írja, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ördög ezt teszi, nap mint nap. Nézzük meg az elveszett világot, tehát a világban lévő elveszett embereket. Mennyi elveszett van, akit az ördög lenyom, tönkre tesz. És azért jött az Úr Jézus, azt írja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Bővölködjenek az isteni fajta életben. Amen. A Krisztus nélküliek osztály része a pokol összes gyötrelme, amelyből soha nem tudnak kiszabadulni. A következő igesorban a gazdag és a koldus halál utáni történetet árul elénk. A Lukás 16-ban tudjátok elolvasni a Bibliánkban, a 19-től 31-ig, én az egyszerű fordítás alapján fogom nektek elolvasni. És ez egy valós történet, amit nagyon-nagyon-nagyon rá kell figyelni, és minél mélyebben megérteni, mert nagyon sok kijelentés van benne. Jézus ezt mondta. Volt egyszer egy gazdag ember, aki mindig a legdrágább, legfinomabb ruhákat viselte, és napjait fényűző lakomákkal töltötte. Tehát milyen a gazdag ember általában? A pénzébe bízik, és nem Istenbe. Ott a pénz az Úr, az ő életébe. A háza kapujában egy sebekkel borított szegény koldus feküdt, akit Lázárnak hívtak. Arra vágyott, hogy legalább a gazdag asztaláról lehulló maradékokkal jól lakhasson, de csak a kutyák jártak hozzá, és a sebeit nyalogatták. Egyszer aztán meghalt a koldus, és az angyalok odavitték, ahol most Ábrahám él. Ez a most, ez a Jézus idejében íródik, tehát akkor az evangéliumban íródik, és akkor az Ábrahám kebelébe vitték azokat, akik Istenbe hittek, az ő szellemüket oda vitték az angyalok. Akkor is az angyalok munkálkodtak ebben. Mert az ószövetségi hívők számára Ábrahám kebele volt a várakozó hely. Ma viszont a mennybe viszik az angyalok az emberi szellemeket. Ugyanúgy az angyalok jönnek értük, és ők viszik az emberek szellemét, akik az Úr Jézussal betöltekeztek, tehát akiknek az Úr Jézus a szívükben van azokat. A gazdag is meghalt, és eltemették, de ő a halottak országába került, vagyis a pokolba. Egyszer, amikor gyötrelmei között felnézett, meglátta a távolban Ábrahámot, mellette pedig Lázárt. Na most itt nagyon sokan félreértik ezt, hogy a gazdag a pokolba ment, a szegény meg a mennybe, hogy melyik miért ment hova. Tehát félreértés ne essék. A gazdag nem a vagyona miatt került a pokolba, hanem azért, mert Isten nélküli életet élt. A koldus pedig a nincstelensége miatt nem azért került Ábrahám kebelére, mert szegény volt, hanem azért, mert Istennek tetsző módon élt. Tovább megyünk. Ekkor felkiáltott a gazdag. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy a vízbe mártott ujjaival lehűtse a nyelvemet, mert borzasztóan éget ez a tűz. Tudni kell, hogy a halál pillanatában a szellem és a lélek együtt költözik ki a testből. Ezért láthatjuk ebből az igéből, hogy a testen kívül képes érezni és gondolkodni az emberi szellem és a lélek együtt van. És képes érezni és gondolkodni. Tehát látta. Tehát itt van, hogy itt volt az igében, hogy felnézett a kínok között, tehát A gyötrelmei között az azt jelenti, hogy érezte azt a forró tüzet a pokolba. Ha felnézett, tehát látta, hogy ott van a távolban Ábrahám, és ott van Lázár is. Nagyon érdekes ezt látni. És hát kérte is, beszélt is Ábrahámhoz, hogy küldje Lázárt, és hát mássa az ujját a vízbe, és hűtse le nyelvét, mert égeti a tűz. Tehát érezte azt a tüzet. Látta, beszélt. Tehát végül is a lélek is megy a szellemmel együtt. Ez a ige sor bizonyítja. De Ábrahám így válaszolt a gazdagnak. Fiam, emlékezz csak, amíg a földön éltél, részed volt minden földi jóban. Lázárnak akkor csak a nélkülözés meg a szenvedés jutott. Most neki a vigasztalás, neked pedig a szenvedés a részed. Ezen felül köztünk és köztetek nagy és átjárhatatlan szakadék van. Innen senki sem mehet át hozzátok, és tőletek sem jöhet át senki. Ez is egy bizonyíték, hogy a menny és a pokol között nincsen átjárás, és nincs semmi. Tehát egy nagy szakadék van. Tehát nincs átjárási lehetőség. Ezért fontos az újjászületés, hogy mindenki a mennybe kerüljön, aki befogadja az Úr Jézust. Mert nincs átjárás. Halál után már senkit nem lehet átlapátolni a mennybe. Ekkor a gazdag így kérte. Atyám, akkor legalább küldd el Lázárt az apám házához. Figyelmeztesse az öt testvéremet, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrődés helyére. Tehát a gazdag már a testén kívül volt, és ennek ellenére tudott gondolkodni, és a szeretteire gondolt. Hogy nehogy ők is a pokolba kerüljenek, és a kínok között legyenek. Azért tudott gondolkodni a halál után is, mert a gondolkodás nem az agyban történik, itt bizonyítja be, hanem a lélek területén, csak az agyon keresztül nyilvánul meg. Tehát az agy az itt marad, a földön. De Ábrahám így válaszolt. Nekik ott van Mózes törvénye és a proféták írásai, hallgassanak rájuk. Tehát úgy, ahogy mi, mindannyian szólunk az elveszettekhez, hogy fogadd be az Úr Jézust, hogy a mennybe kerülj, ugyanúgy meghallgatni tudják utána a tanítást, ha valakinek a szíve szomjazik rá, akkor a mennybe kerül. Tehát tanítgatjuk mi az embereket. De a gazdag tovább vitatkozott. Nem úgy van az atyám. Ha valaki a halottak közül megy vissza hozzájuk, akkor biztosan megváltoztatják az életüket. Ábrahám így válaszolt. Ha Mózesre és a profétákra nem hallgatnak, akkor az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. És ez így van. Amen. És nagyon szépen át lehet lépni a szellemi halálból az örök életbe. Ez nagyon fontos. A szellemi halál Ádám bűnbeesésével jött a földre. Amikor Isten figyelmeztette Ádámot, hogy ne egyen a tiltott fa gyümölcséből, akkor nem a fizikai halálra gondolt, hogy, mert megvan írva az egymózásban, hogy ha ebből eszel, akkor meghalsz, hanem a szellemi halálra utalt. Ha az ember nem halt volna meg szellemileg, akkor fizikailag se kellett volna meghalni. Ádám kezdetben közösségben volt Istennel. Ő volt a szellemi atya, de bűnbeesés pillanatában elkülönült Istentől, szellemileg, szellemi halottá vált, ami a mai napig is kihat az emberiségre. Mert ahogy már mondtam, harmadszor mondom, hogy ebbe a gonosz világba születtünk bele, ahol szellemi halott az ember. Ádám a bukás akkor átadta az Istentől kapott hatalmát az ördögnek, és ezáltal az ördöggel került közösségbe. És az ő mostoha gyermekévé vált, így a mostoha atya természetéből részesült. János 8.44 írja. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az ember ölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugság atya. Amen. Tehát ez megmagyarázza azt, hogy miért kell újjászületni, Tehát az ember nem tud jó cselekedetek által üdvözülni. Az üdvösséget nem cselekedetekből kaptuk, hanem hitáltal és kegyelemből, és ingyen ajándékból. Efézus 2-ben a 8-9, én egyszerű fordításból olvasom. Mert egyedül Isten kegyelme tette lehetővé, hogy a hitetek által üdvösségre jussatok. Ez nem a ti érdemetek, hanem Isten ajándéka. Nem a jó cselekedetek eredménye, hogy senki ne dicsekedhessen. Ha az elveszett ember nem az ördög gyermeke lenne, akkor elegendő lenne a helyes viselkedés. Egy szellemi problémát, vagyis a bűnt, a szellemi módon lehet helyrehozni, és azt az újjászületéssel. Fizikai módon, jó cselekedetek által ez nem lehetséges. De az ördög gyermeke hiába cselekszik jól, mert azzal a belső emberét nem tudja megváltoztatni. Sokan azt mondják, hogy hú, én ennyi meg annyi jót tettem, ezt meg azt adtam annak, ezen azon segítettem, attól még az üdvössége nem történt meg. Tehát az üdvösség az nagyon fontos. Az ember elveszettként nem léphet be a mennybe, mert Krisztus nélkül az ördög természete van a bensőjében, ami minden gonosz tulajdonságot magába foglal. Az elveszett embernek életre van szüksége Istentől, mert szellemileg halott. Az újjászületéskor az ördög természete kicserélődik Isten természetére. Tehát a rossz tulajdonságok átváltoznak jó tulajdonságokká. Jézus a kereszten magára vette bűneinket, a szellemi halál természetét, hogy nekünk örök életünk lehessen. A szellemi halál állapotában voltunk, de Jézus a halálával és a feltámadásával megelevenített bennünket, élővé tett minket. A János 5.24 lesz az utolsó igeversünk. János 5.24. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem által ment a halálból az életbe. Amen. Tehát az elveszetteknek nem kell más tennük, csak be kell fogadniuk az Úr Jézust, és azt, amit az drága Úr Jézus tett értük a kereszten. Amen. És akkor imádkozunk a kék könyvből. Az ima elveszettekért. 145. oldal. Atyám, megvan írva az igédben, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, közbenjárások, hálaadások minden emberért. Ezért, Atyám, eléd jövök imádságban, ezen a napon, elveszettjeiért, minden emberért, asszonyért és gyermekért, innentől a világ legszélső határáig. Megkérlek, Atyám, mint az aratás urát, küldj tökéletes munkásokat, hogy az evangélium örömhírét hirdessék. Ahogy imádkozom és közben járok értük, hiszem, hogy ezreknek lesz alkalmuk arra a mai napon, hogy Jézust befogadják a szívükbe, hogy Jézust megvallják uruknak és megváltójuknak. Mert mindenki felett, akinek megvan a lehetősége, hogy Jézust urává fogadja, megkötözlek Sátán, hogy ne tud megvakítani őket az Antikrisztus szellemével, megparancsolom Jézus nevében, hogy levedd a kezed róluk, és elállj a gonosz szándékaiddal. Mennyei Atyám, hiszem, hogy nem lesznek képesek ellenállni a Szent Szellem vonzásának, és Jézushoz térnek a te jóságod és szereteted által. Megértést kapnak a szívükben Jézusról, és kikerülnek az ördög hatalmából. Megnyitják szívüket, és a sötétségből a világosságra, a Sátán birodalmából hozzád térnek. Köszönöm neked, drága mennyei Atyám! Méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, és bölcsességet, és hatalmasságot, és tisztességet, és dicsőséget, és áldást. Az örökké való királynak pedig a hathalhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek tisztesség és dicsőség örökön, örökké. Amen.
Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy ilyen építő tanítást adott a számotokra. Néhány gondolatot kaptam én is ezzel kapcsolatban. Hallottátok, amikor Nikodémus odament Jézushoz. Jézus nem is egészen a kérdésére felelt, hanem az Úr Jézus a legfontosabb témát kezdte el kibontani a számára, hogy szükség néktek újonnan születnetek. És próbálta elmagyarázni. Jézus szellemben magyarázott, Nikodémus meg fizikai szinten gondolkodott. Tehát a gondolkodásnak is egy szintre kell jönni, ahhoz, hogy megértsük az írásokat. Elhangzott a Márk 16:16, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Ezt az igét forgattam a szívemben, és igazából jött egy világosság, hogy ez semmiképpen nem a vízkeresztségről szól. Mert ha a vízkeresztségről szólna, akkor nem állhatna ott az üdvösség szó. Mert a vízkeresztség nem ad üdvösséget. Csak egyedül az Úr Jézus befogadása, a Krisztusba vetett hitünknek a kimondása. Megkeresztelkedni többféleképpen lehet. Ugye a legismertebb a világban a vízkeresztség. Jézus nevére meg lehet keresztelkedni, amikor befogadjuk az Úr Jézust. Ilyenkor a Szent Szellem merít bele az Úr Jézusba. És amikor a Szent Szellemet fogadjuk be, akkor az Úr Jézus merít bele a Szent Szellembe. Kenyon ezt így tanítja. Tehát itt nincs részletezve ez a szó, hogy megkeresztelkedik. De a következő szó egyértelműen rávilágít, hogy nem a vízkeresztségről van szó, hanem az üdvösségről. A vízkeresztség egy nagyon érdekes és sarkalatos kérdés. Ahogy hallottátok, a vízkeresztség a szellemi dolgoknak az ünnepélyes, ceremoniális része. Mert ha valaki befogadja az Úr Jézust, az látható-e? Semmi különösebb dolog láthatólag nem történik. Ami történik, az bent a szívben történik. Amikor valaki befogadja a Szent Szellemet, látható-e valami? Nem. Mert ez is szellemben történik. Tehát ez a mondat arra utal, hogy a szellemi dolgoknak az ünnepélyes része a vízkeresztség. Első áldozáskor nem lehet látni, hogy valaki befogadná az Úr Jézust. Bérmáláskor nem lehet látni, hogy betöltekezne Szent Szellemmel, ha csak éppen el nem dől a kenet alatt. Jó, hogy egy ünnepséget tartanak, de az a fizikai rész. És a fizikai rész nincs hatással az ember szellemére. Attól a gyerekek nem születnek újjá, hogy van egy szép ruha, ünnepség, virág és egyebek. Még egy dolog, amit korábban már vettünk, hogy mi a sorrendiség. Amikor Fülöp a Szent Szellem vezetésére kiment a gázai útra, és felszállt a komornyik szekerére, akkor először a komornyik újjászületett, és amikor meglátta a vizet, a tavat, akkor bemerítkezett, alámerült. Tehát az az alámerülés, az a vízkeresztség, az már csak a ünnepélyes része annak, ami a szekéren történt, amikor Jézus befogadta, és a szelleme újjászületett. És még egy kérdés, a tűzkeresztség. Hát erről nagyon keveset ír a Biblia, éppen úgy csak utal rá. De valakinek volt egy betekintése a mennybe. És ezt hozta az Úr, amíg hallgattam a évi tanítását. Fölkerült egy pásztor, aki írt egy könyvet, és fölkerült egy bárány, aki szintén írt egy könyvet. És ezeket a könyveket ez a szent tűz átvilágította. A pásztor könyve az porrá égett. Valószínű, hogy nem igei tartalmú könyv volt. Vagy vallásos könyv volt, vagy világi könyv volt. Nekem is lesz olyan könyv, ami porrá fog égni. Mert az Amádi monográfia, a Szántóli monográfia, abban nincs ige. Mert csak azt tud megállni, ami Isten igéjével megegyező. Az asszony könyve pedig a tűzben aranyjá vált, Jézus egy koronát formált belőle, és föltett az asszony fejére. Tehát valahogy ehhez a képhez tudom kapcsolni ezt a tűzkeresztséget. Mert ott azt mondja az ige, Lukács 3.16.
Felele János mindeneknek, mondván, én ugyan vízzel keresztellek titeket, de eljön, aki nálamnál hatalmasabb, akinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam. Ő majd szent szellemmel és tűzzel keresztel titeket.
Amen. De van egy ilyen ige, hogy a tűz megpróbálja, és a pozdorja ugye elég benne, ami világi, és ami igei, az megáll. 1 Korintus 3, 12-13. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Magyarországra egy szellemi ébredés fog jönni. Ahogy beszélgettünk tegnap az Ibolyával, ő hozta elénk ezt a képet. Volt egy szolgálat valahol Magyarországon, és ott hangzott el, hogy Magyarországra egy szellemi ébredés jön, de ezzel már találkoztam máshol is. Úgyhogy a magyar nép egy kiválasztott nép. És ez a szolgáló testvérünk elment a felházba, ahol a miniszterelnök fia tart alkalmakat és prédikál. És hogy mondta? Hogy csodálkozva hallgatta, hogy ilyen fiatalon, és nincs mögötte 10-20 év szellemi felnövekedés, és teljesen szellemből prédikált. És sokan kijöttek üdvösségre, fiatalok. Tehát a Szent Szellem munkálja ezt az ébredést. Hát ez egy csoda. Kézzelátétellel fogunk imádkozni, értetek? Fogadjátok a kenetet, mert a kenet az, ami megtöri az igát. Jézus nevében. Amen. Köszönjük, hogy eljöttetek. Jövő héten várunk benneteket. Szeretünk benneteket!
Mi is titeket!